Folytatódik a kettes számrendszer, Veres Dórival, Beumi Dórival, Légrádi Gergely író a vendégünk az utolsó fél órában még, ahogy ígértük nektek, a legfrissebb könyvéről, ez februárban jelent meg, igaz, hogyha jól tudom, ebben az évben, a Falaink című regényről fogunk beszélgetni még a hátralévő pár percben, illetve arról már azért szót ejtettünk, hogy erről egy felolvasó színház már készült, illetve hát egy átirat készült belőle, amit két színész.
Járó Zsuzsa és Mészáros Martin.
Az ő előadásukban lehet majd ezt látni június 18-án az Óbudai Társaskörben. Te nyilvánvalóan követted ennek az átiratát, de a próbákra nem mész el. Vagy elmész? Azt is megnézed?
Képzett, hívtak. Én nem gondoltam volna, hogy fognak. Úgyhogy igen, szeretnék elmenni, és megnézni, hogy ez hogyan működik. Meg szeretem ezeket a folyamatokat. Járok is színházi próbákra, mert én nagyon sok színházi barátom, vagy színházi alkotó barátom van. És egyébként, hogy mi működik színpadon, hogy milyen dialógok tudnak színpadon működni, ez nagyon-nagyon különböző attól, amit az asztalnál egy író elképzel. Tehát ezért is vannak dramaturgok, mert ők bizonyos szempontból nagyon érzik, hogy mi az, ami működik színpadon, mi az, ami nem, mi az, ami sok, mi az, ami kevés. És nagyon, tehát ha nem csak élvezkedni mész el, vagy csipkedni magadat, hogy hú, de jó, hogy ez így most lehet, hanem hogy figyelsz arra, hogy mi miért igen, és mi miért nem, vagy ő hogyan alakítja át, vagy milyen irányból közelíti meg, abból baromi sokat lehet tanulni saját magadról, szövegről, és már lehet, hogy holnap azt nem is ugyanúgy csinál.
Na, egy picit beszéljünk a történetről. Annyit tudunk most róla, még nem olvastuk a könyvet, hogy anya-fia párhuzamos monológiai a szerkezete ennek a kötetnek, és hogy, ha jól olvastam Radnóti Zsuzsától, a szeretet éhségről szól, az elmagányosodásról, amiről nagyon sokat beszélünk egyébként, mintha ez a korunknak valami sajátossága lenne. Igen, érezzük ezt, hogy elmagányosodunk, sok oka van ennek, nem is kell ezt most felfejteni, bár én sokszor elgondolkodom, hogy miért gondoljuk, hogy ez a mi privilégiumunk, szerintem más korokban is ugyanígy elmagányosodtak az emberek más okokból. De te hogy vizsgálod ezt a szomorú érzést?
Reagálva arra, amit mondtál, szerintem a szeretetészség az mindig is ott volt az emberben, teljesen mindegy, hogy most beszélünk róla, vagy a 12. században, bár akkor nem éltünk, és más típusú problémákkal szembesültek az emberek, de szerintem akkor is ugyanúgy lehettek magányban, társas magányban, és ezt még sorolhatnánk tovább. Igen, ez két... Több szólam van ebben a regényben, megírva kettő van, egy 9 éves forma kisfiú, és a kisfiút egyedül nevelő édesanya monológiai fűződnek dialógusszerűen egymásba, néha-néha azért megszólalnak egymás irányába is, ami már igazi dialógus is. Van egy apa, aki elhagyta ezt a családot, ővé a harmadik szólam abból a szempontból, hogy kiderül azért a könyvből, hogy ő körülbelül milyen lehetett, vagy milyen dolgokra hogyan reagál, de csak a kisfiú és az anyuka tükréből látjuk ezt a harmadik szólamot.
Tehát ő nem szólal úgy meg.
Ő nem szólal meg. Van egy negyedik szólam, ami a külvilág, hiszen ez a kisfiú, ez mássággal él. Nem feltétlenül a fogyatékkal, hanem mássággal.
Azt mondjuk megtudjuk, hogy milyen mássággal?
Erre nem biztos, hogy szeretnék most válaszolni. Bocsánat, nem azért, mert el akarom bújni, hanem ez Isten igazából fontos, így van. Annyit hadd mondjak el, nagyon fontos és nagyon jó a kérdésed, annyit hadd mondjak el, hogy ez a kisfiú, ez nem a többségi társadalom mintái szerint él, mint kisgyerek. Csendesebb, máshol van a fájdalom küszöbe, bizonyos tekintetből mondhatjuk azt, hogy beteg, vagy éppen figyelemszavaros, méghozzá nem is kicsit. Ezért a maga módján dekodolja a világot, igenis nagyon más. És nagyon is érdekelt az, hogy hogyan tekint a külvilág ezekre a gyerekekre, és közben ők hogyan látják a külvilágot, ők hogyan dekódolnak minket. És azt is megfigyeltem, hogy aki bizonyos mássággal él, annak bizonyos képességei, érzékei pedig kitágultak, vagy éppen sokkal magasabb szintűek, mint az átlag, amit mi megtendálunk nem észrevenni. Most ezt csak zárójelben mondom, hogy egyébként végig gondoltam azt, hogy amikor én általános iskolás voltam, mondjuk a 80-as években, akkor hány ilyen gyerek volt az osztályban, akiről csak azt láttuk, hogy nem tudom, én, hülye suta, vagy éppen ottan csöndesen is már megint nem tud válaszolni a tanár kérdésére, akiket mi a magunk gyereki kegyetlenségével csupán kiközösítettünk, és nem tudom, hülyének néztünk. Holott és el kellett tennie 25 évnek, hogy én ezt a szót egyáltalán meghalljam, egy darabig azt tudtam, mit jelent, mint a diszkalkúlia, meg diszlexia, meg ADHD, lehet, hogy nem is voltak, vagy ha voltak velem, nem közölték. És fogalmam nem volt, hogy őt otthon verik, vagy elváltak a szüleim, hogy mi történik vele, és konkrétan csak lenéztem. És volt benne egyfajta bűntudat is, hogy ilyen felfejtése ennek az egésznek, hogy akkor, mert ma már érzékenyebbek vagyunk, nem mintha tudnánk kezelni, tehát szerintem nagyon sokat beszélünk.
Igen, nem reagálunk jobban.
Meg nagyon aranyosak vagyunk, már-már szexik, hogy mindenkire nagyon odafigyelünk, a nagy lótüdőt, aztán ugyanúgy nem tudjuk
csak címkézünk
ezeket a helyzeteket kezelni, próbálunk, stb. És nagyon érdekelt, hogy ő hogyan látja, és akkor visszatértünk arra, amiről már korábban beszélgettünk a mai műsorban, hogy ezt a bizonyos valóságszerűséget, amit nevezzünk valami objektívnek, mennyire másképpen látjuk, és egy kisgyerek, aki más, ráadásul kisgyerek, ráadásul őszinte, ráadásul egy csomó dolog nem manipulálja őt, és nem is érzi magát manipuláltatva. Aztán ott van egy anya, és nagyon sok szituációt, míg a nézők két kamerálásban látunk, mert látjuk, hogy ő hogyan élte meg, és ő hogyan élte meg, és közben az egésznek a felelősségére igyekszem rávilágítani a figyelmet, hogy álljunk már meg egy picit, ez ennyire összetett, és ennyire bonyolult, és csak egy kicsit kéne jobban odafigyelnünk egymásra. A legtöbb konfliktus és probléma rendkívül banális alapja két dolog, az egyik az, hogy fogalmunk nincs, hogy a másik erről mit gondol, hogy hogyan jutott el odáig, és a második része pedig, hogy nem beszéljük meg, mert ott nem ott bonyolult lenne, meg fájó lenne, meg nem mondjuk ki, meg de magunkban meg kimondjuk, meg magunkban meg lezongorázok, aztán már egyik a másikára épül, már nehéz visszanyúlni, és azt hiszem, hogy ha ennek a könyvnek és elnézést a kicsit pátoszos hangvételű, hogy is mondjam, lekerekítésért, de hogyha a könyv elolvasása után egy anya, egy apa, vagy a gyereke már máshogy fog fordulni a gyerekéhez, az anyához, az apjához, a testvérhez, tök mindegy kihez, és azt fogja mondani, hogy figyelj, először is bocsa tegnap ér, én ott túlélesen válaszoltam. Elmondanád, hogy akkor tegnapot mi is történt? Vagy amikor valaki valamit mond, akkor egy picit jobban megpróbálnánk megérteni, hogy vajon miért mondja? Vajon nekem szól az? Vagy csak két órával ezelőtt valaki brutálisan felidegesítette, és én vagyok most itt, és engem gázol agyon, de valójában ez a sztori nem nekem szól. És ez minden nap történik velünk, tehát ez nem kérdés, hogy minden nap történik velünk. És hova tovább, az se kérdés, hogy nagyon sokan föl tudjuk hozni a tudatosba, én is. De például én is hányszor nem tudom ezt megfelelően használni minden nap. Brutálisan nehéz, nagyon könnyű, közepesen könnyű elmondani, rájönni, de nagyon nehéz megállni, és bizonyos elvárásrendszerek mellett, mondjuk, hála Istennek, anyukám még él, és mondjuk anyukám mond valami olyasmit, amit én nem értek, hogy most miért mondja, meg miért így mondja. Persze, mert közben nekem van egy anyaképe, aki tökéletes. Anyukám közelebb van a 80-hoz, mint a 70-hez, és gondolom van egy anyaképem, aki a maga vidításában, erőteljességében és elképesztő intelligenciájában a 40x éves korában megszólal, és gondolom, most is azt várom, hogy ugyanolyan energiával, stb. És akkor ő mond valamit, és én most azzal vetítem össze, ahány éves, ahogy aludt éjszaka, amit én mondtam neki tegnap, hogy azzal, amilyen neki látni akarom őt. Nagyon messze hajóztam, minden esetre ezek a kérdések, a mássággal összefüggő kérdések és felelősségek és elhallgatások és kinemmondások és ezeknek a pusztító hatásait, hát ez nem így próbálom bemutatni, mert ki vagyok én, hogy bármit bemutassak, minden esetre itt egy történet, és ezen keresztül engem tudjátok, mi döbbentett meg a legjobban? Hogy azért lássuk meg, a legtöbb olvasóm nem 9 éves kisfiú, és nem egy 9 éves forma kisfiú, mássággal élő kisfiút nevelő édesanya. Ezt kimondhatjuk. De mégis a legtöbb olvasó, aki olvasta és visszajött hozzám, az megdöbbentően a saját életével hozta összhangba és rezonált. Magyarul sikerült azt elérni, ami csak másodlagosan volt a célom, de az volt, hogy ezzel tessék elgondolkodni, hogy tessék ebből azt hazavinni, ami az olvasó puzzle-jéből az a hiányos darab.
Az jutott eszembe, hogy te fel tudod idézni, mert szerintem ez egy nagyon fontos topik, nem csak maga az empátia, mennyiben erre serkenti az olvasót, hogyha megismerkedik ezzel a történettel. Te fel tudod idézni, hogy hány éves voltál, amikor elkezdett repedezni mondjuk a piedesztál, amin a szüleid álltak?
Biztos, hogy 10 éves korom alatt volt.
Komolyan?
Tényleg.
Igen. Én egyedüli gyermek voltam, nekem volt időm elég sokat figyelni, meg egyedül játszani, meg olvasni, meg egyáltalán, és az, hogy ez a világ, ez nem olyan kerek, akkor is a két ember szereti egymást, hiszen vannak nézeteltérések, veszekedések, hogy ez a dolog ez nem feltétlenül úgy működik. Tehát nekem volt időm, elég sok, meg ne feledjétek el, hogy én ebben a korban már nagyon sokat, túl sokat voltam felnőttek társaságában. Mert én...
Uramén voltál?
Furcsa, néha kiközösített gyerek voltam, mert én jogszerűen lógtam a suliból, engem kikért a színház. Amitől én bizony szempontból hánytam, mert akkor maximum, ha Indigóval írtak az osztálytársaim, akkor szerencsé volt, nem, akkor délután azt másolhattam, fénymásoló nem lévén, vagy legalábbis én közelemben nem. És én abból éltem, amit figyeltem az órán. Nem voltam benne az órán. Abból én már kész voltam, és tanultam. Nem hallottam, hogy itt mondta a tanár. Valaki szép írótól be kellett találni egy füzetet, le kellett másolni, közben utáltak az osztálytársaim, mert tök jól lógtam a suliból. Egyébként meg felnőttekkel éltem az életemet, és láttam azt
a... Tök klassz dolgot csináltál.
Igen,
közben.
Persze, meg élveztem, és láttam azt a rengeteg repedezést mindenhol gyerekként, amit most hogyan dekódoltam, nem tudom, de hogy látni láttam, és éreztem, hogy ez messze nem olyan egységes, és messze nem olyan kompakt, és minden sokkal bonyolultabb, mint kellene lennie, azt tudni.
Engem egyébként, ez most már tényleg a lazítás része, de hogy nagyon érdekel, hogy kisgyerekként emlegetted ezeket a színészóriásokat, akikkel együtt játszottál, hogy egy színészbüféből mi maradt meg egy 10 éves gyereknek, hát vagy egyáltalán oda bemehettél?
Hát ne viccelj, abszolút bemehettem. Egyrésztről kokétan a gyereküknek kezeltek a legtöbben. Story színészbüfé. A Villanegra előadásai alatt, amikor volt a szünet, meg a fölkészülés, akkor minden színész rongyolt be a színészbüfébe, mert a Benedek és a Bajor az elkezdtek stand-upolni.
Hát
ami nekik éppen akkor a teszőbe jutott, és mindenki azon rögött, vagy csinált.
És te értetted?
Hát jó részét, igen, jó részét természetesen nem, de ott baromi jól éreztem magam. Hát akkor már 11-12 éves voltam, biztos sok részét nem értettem. Én együtt öltöztem akkor többek között a Koltai Róberttel, aki a tamburás volt, a főszereplő, nekem meg volt, én egy lopó fiú voltam, 4-szer bementem, és elmondtam összesen 16 mondatot, tehát értitek a rendkívüli nagy szerepemet. És valahogy képzeljétek,
ez nem nagyon jó. Kevés,
4-10, sőt, az első felvonás úgy ért véget, hogy énekeltem egy kisebb kis dalocskát, és ezt még a közönség is kibírta. De a lényeg most jön, képzeljétek el, hogy kialakult egy olyan rituálé, hogy minden előadás előtt Koltai Róbert velem összemondta azt a összesen 32 mondatát, ami volt, de minden egyes áldott előadás előtt. Valószínűleg ezt egy játéknak gondolta, és figyelte az elején, én meg ezt véresen komolyan gondoltam, nem gondoltam, hogy neki nehezen lenne a dolga, hogy velem kéne összemondania. És
de most összesen... azért mondta, hogy te tudd a szöveget? Vagy a saját szövegét ismételte?
Szerintem ő ezt egy játéknak vette az elején, ja. Aztán számára is egy olyan kedves kapaszkodó maradt, ami utána már a 72. előadás után már miért mondtuk volna össze a szöveget, de ott nem kezdődött úgy el előadás, hogy mi ketten össze nem mondtuk volna.
Ilyen
összes...
kabala, nem?
Igen.
Hát meg a színészek vannak ilyen
kabala. Nem éreztem a határokat, amikor megtudtam, hogy le fogják venni a darabot, akkor vettem egy papírost, írtam egy pár sort, hogy ezt nem tehetik meg, egy kérelmet, oda mentem a színészbüfébe, és megkértem, hogy mindenki írja alá. És nem értettem, hogy miért néznek rám ilyen nagyon aranyos, édes, csillogó szemmel, és miért nem próbálják meg aláírni. Ugye én nem tudtam, hogy ilyen nincs, hát ha leveszik, akkor leveszik, most hiába írja oda Rudolf Péter, vagy Eszenyedik ő, vagy Kovács Adél, vagy éppen Bezerédi Zoltán, hogy tessék föntartani, ez nem így megy. És akkor ott árválkodtam a papírral, aztán valaki elmagyarázta, gondolom egy ponton nem emlékszem, hogy mi lett a papír sorsa, de arra momentumra, hogy én ott hűsé, hogy ez nem lehet, hát ez kizárt, és akkor tessék, és ha mi ezt majd, és én fölviszem az igazgatóhoz, de hát aztán nem jött össze.
Elszínházról végül mégsem beszéltünk hosszasan, azért én mindenképpen meg akartam említeni, mert hát ahogy korábban is mondtuk, Magyarországon egyedülálló ebben a műfajban ez a ti vállalkozásotok, hogy az interneten keresztül távolról, országhatáron kívül, vagy nekünk, hogyha esetleg kényelmesebben van kedvünk színházat nézni, elérhető egy csomó előadás online, és hát ennek azért volt nyilván olyan időszak, amikor hát mint a falat kenyér úgy kellett.
Életmentő volt.
Életmentő volt, mondjuk a COVID idején, de azért úgy érdekelt volna, hogy vannak addiktív nézőitek, mert azért mégiscsak a színház az itt és most művészete, ugye? Tehát, hogy azért ez nem tud ugyanaz lenni 2D-ben, mint 3D-ben.
egyrésztről nem csak, hogy hozzászoktattuk a nézőket, hanem kialakult egy törzs közönsége. Az Elszínházban mi holisztikus megközelítésre törekszünk, tehát ugyanúgy tudsz kortárs táncot nézni, mint Fischer Ivánéktól egy csodálatos koncertet meghallgatni, vagy a Zeneházából, de vannak gyerekdarabjaink is, és ma már egyre több olyan színházi közvetítés készül, amely már ellép a színháznak az itt és mostjától, amit ez nem is akar pótolni, ez egyszerűen csak más, ahol az a dramaturgia, amit te nézel, mint egy jó filmnél, föl van szkriptelve, és már nem az a flash egy eszínházi színdarabnál, hogy te az elsősorban nagyon közel látod a síkképernyőt, hanem az, hogy részese vagy a történetnek, hogy fölmegy a kamera
fölmegy a színpadra.
Hogy a legtöbbet ma már nézők nélkül vesszük föl, akár napokon keresztül, és a dolog nem egy tévéjátékból indul, ahol 3 perc múlva nem tudja a színész, mert nem kell tudni, hogy mi volt 2 perc ezelőtt a szövege, hanem egy bepróbált színházi környezetben színházi színészek, és az a dramaturgia, amit aztán a filmes szakma hoz be a színházi szakmába, hiszen itt egy két szakma találkozik, és onnan jön valami nagyon izgalmas. Itt tudunk olyan egyedi műfajiságot csinálni, ami már nem színház, még nem film, ami megdöbbentő eredményre vezet, és az az érdekes, hogy a nézőknek van orra hozzá. És azt látjuk, hogy egyre jobban bűvül ez a tér, hiszen egy ilyen színházat lehet használni drámapedagógiára, hiszen most Gyulán egy osztályban azt mondani Hamletnek, hogy ott nem lehet, de mondjuk egy színházban, hogy figyelj, gyere már be még egyszer, teszi fel az osztályfőnök, mert az a mondatodat, azt most szeretném elemezni, ott visszatekernek, meg ott vannak az osztályban, és megnézik. Lehet használni fogyatékkal élők segítésére, hiszen nálunk van mondjuk jelnyelvi tolmácsolással, vagy audionarrácia ellátott dolog. Aztán a legnagyobb érdekessége és szépség, az egyik legnagyobb érdekessége és értéke pont az enciklopédia jellege. Hiszen te meg akarod nézni a Portugált a Katonában, akkor hajrá. 4-5 éve nem játsszák, tehát ott nem tudod megnézni, nálunk meg tudod. Tehát most az, hogy melyik a jobb, ezt nem tudjuk így fölvetni. És hogyha megnézed, hogy hány fókusza van színház szakmailag egy ilyennek, a nézők mit keresnek itt, hogy tudnak kinyírni egy virtuális nézőteret, amikor az élőhelyek száma elfogyott, hiszen erre is használják, akkor ez egy hatalmas nagy platform, részben még keresi a helyét, meg is fogja találni a helyét minden bizonnyal, de évről évre egyre nő a számunk, és egyre jobban, többet gondolkodunk azon, hogy hogy lehet ezt részben egy kulturális emlékezet előtti adózásra felhasználni, de közben valami olyan újdonságot hozni, ahol mégiscsak ott ülsz a síkképernyő előtt, és miközben nézed, katarzist élsz át. És nem azt mondod, hogy ez vajon milyen lehet a színházban, sőt, egy érdekesség, nem egy darabunknál van olyan, hogy megnézik síkképen, és azt mondják, hogy mert játsszák közben, és nem kannibalizálja, hogy ezt mindenféleképpen megnézem színházban. Hát ez itt ilyen élmény volt, akkor nekem ezt látnom kell.
Vagy fordítva megnézi színházban, hú, megnézze színházban, vajon ezt hogy dolgozták fel?
Még egyszer meg akarom nézni. Hát remélem, hogy mindenkinek ez a katarzis jutott ebben az elmúlt 2 órában, itt a 2-es számrendszerben, ahol Légrádi Gergely volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy itt láttam.
És kedves hallgatók, buzdítalak benneteket, hogyha szeretnétek még egyszer végighallgatni ezt a beszélgetést, akkor, vagy valamelyik részét véletlenül elmulasztottátok, akkor vasárnap ugyanebben az időben megtetitek, hogy újra meghallgatjátok. Sziasztok!
Sziasztok!